Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. Kiemelte, készítettek egy 11 pontos jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Technikai szinten nagyon biztatóak a tárgyalások, közölte, megjegyezve, reméli, hogy hamarosan lezárják az egyeztetéseket, és Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontot átülteti a saját jogszabályaiba. Ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között, tette hozzá. Politikai egyesség jött létre a magyar EU-s tárgyalásokon, amelynek köszönhetően hatalmas források szabadulnak fel. Megszületett a politikai megállapodás a magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokon, amelyet a résztvevők egy közös sajtótájékoztatón jelentettek be. Bár a döntés értelmében még rengeteg jogszabályt kell elfogadni, a felek egybehangzóan történelmi jelentőségűnek nevezték az egyességet. Magyar Péter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a legfontosabb vállalásuk a magyaroknak járó sok ezer milliárd eurós forrás hazahozatala volt. Kijelentette, hogy a pénzek visszatartásának valódi oka korábban a korrupció volt, ám most pár hét elegendőnek bizonyult a politikai megállapodás eléréséhez. Az Európai Bizottsággal minden olyan lényeges kérdésben egyességre jutottak, amely lehetővé teszi a források megérkezését. Ezeket a pénzeket Magyarország újjáépítésére, a közszolgáltatások helyreállítására, valamint a hazai vállalkozások megerősítésére fogják fordítani. Pompár Ágnes felel majd az állatjólétért és élő környezetért felelős minisztériumban, derül ki Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzéséből. Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő rendszer szintű megújítás áll. Munkája alapján olyan szakember, aki nem csak ismeri az állatvédelem mindennapi valóságát, hanem képes azt átfogó szakmai és döntés előkészítési szinten is képviselni, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette, közölte a Nébih. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfi termékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levelében tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló nyomdai és terjesztési szerződését a MediaWorks, így a lap nyomtatott megjelenése megszűnik, közölte a szerkesztőség. A Népszava szerint a döntés a lap jövőjét veszélyezteti, ezért digitális formában folytatják működésüket. Tar Zoltán élesen bírálta a Fidesz képviselőit, miután az országgyűlés keddi ülésén leszavazták a gyermekvédelmi rendszer válságát és a kegyelmi ügy felelőseit vizsgáló bizottságok felállítását, közölte a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter szerint a döntés azt bizonyítja, hogy a volt kormánypárt továbbra sem hajlandó szembenézni a múlt ügyeivel és a politikai felelősséggel. Híreink végén az időjárásról. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27 és 30 fok várható.
Reklám.
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Reklámot hallottak.
Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink! Következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk! Lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest zuglói evangélikus gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a kicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy ott van mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szalad anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szalad rá egy puszit, és na most már nem is fáj. hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a picikorunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé, egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátsza. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt pünkösdi közösségben, úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként elétett mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyele. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ője vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.
Pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy fölugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szent lelkességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül. És az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a Szent Lelkeresség, és na most imádkozzunk Szent Lelkért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányba, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdel, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet, vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, hogy azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz, nincs már Isten, nincsen más. Te ragyogod be az ég, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevén legorul minden a földön, az égen, hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr, ma is.
Bérces Csaba, nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szent Lélekkereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére. Mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberbe. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikba is, és örül neki.
Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersenszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki ott sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. Aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székházában ott volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a leges-legelső élmény az az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet, még ma is elérzékenyülök, kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a Biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy kétszer le van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.
Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, Most az Zuglói Evangélikus Gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
Régen a pünkösdiával az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon. Az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelvegen beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat. Ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük. Igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek egy, más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
Azt gondolom, és ez nem csak az evangélikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvassák a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarat ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
Lélek ad, hogy benne teljesen megbízom, a vízem bátran vele.
Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hit által. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg, tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka ez. Nem hajszál pontosan üdvesszem az igét.
A vízem bátran veled járja, és bárhová is menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes héttel járni, jelen.
Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620-620-3679. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!
Hívom én, gyere Jézus, gyere.
És
felnézek a vizek fölé.
Minden nap Jézus.
Ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Enyém vagy, és én tiéd.
Kedves hallgatóink! Az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A világot, amely nem kérte ezt a szeretetet. A világot, amely sokszor elfordult a Teremtőtől. A világot, amely sokszor inkább félt, rettegett Istentől, mint sem szerette őt. Ezt a világot és benne minket embereket úgy szeretett az Atya, hogy nem tartotta vissza a legdrágább kincsét, egyszülött fiát, hanem odaadta értünk. Ezt nevezzük megváltásnak, amely mögött ott van titokzatos módon a Szentlélek is, mint az események irányítója. Szent Háromság vasárnapján nem elsősorban értenünk kell Istent, hanem megengednünk neki, hogy átöleljen minket. A keresztény élet ugyanis nem Isten ismeretén, hanem Isten szeretetének megtapasztalásán alapszik. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem elmélet, hanem élet. Isten, aki közösség önmagában, közösségre hív minket is, hogy éljünk az ő szeretet közösségében. Egy történet szerint egy festő csodálatos freskót festett egy templom mennyezetére a Szent Háromság dicsőségéről. A mű elkészült, de a művész úgy érezte, hogy nem tudta teljesen kifejezni, amit szeretett volna. Amikor befejezte, felnézett az alkotására, és sírva mondta: ez csak árnyéka annak, amit Isten a lelkemben mutatott. Ekkor egy bölcspap így szólt hozzá: amit nem lehet megmutatni, és szemmel nem lehet látni, azt az életünkkel kell hirdetni. A Szent Háromság titkát nem lehet teljesen megérteni, de lehet benne élni. A szeretet közösségében, a megbocsátás gyakorlásában, a hűség csendes tanúság tételében jelen van az Atya, aki életet és újjászületést ad, a Fiú, aki kinyilatkoztatja az Atyát, és a Szentlélek, aki megerősít és vezet. Mi emberek gyakran küszködünk önmagunkkal, másokkal és olykor Istennel is. Vannak napok, amikor szeretnénk látni az Urat, hallani a hangját, biztosnak lenni benne, hogy nem vagyunk egyedül. Ilyenkor érdemes újra megállni a keresztnél, mert a kereszt a Szent Háromság leghangosabb szava. Láthatatlanul ott van az Atya, aki engedelmességet kér fiától, ott a Fiú, aki áldozattá lesz, és jelen van a Szentlélek, aki vigasztal, és hamarosan új életre támaszt. A Szent Háromság jelen van a hétköznapokban, egy édesanya türelmében, aki újra és újra megbocsát a gyermekének, egy idős ember csendes, hűséges imájában, egy pap áldásában, egy fiatal döntésében, aki vállalja a hivatását, mert hisz benne, hogy Isten vele van. Egy családanya mesélte egyszer, hogy három kisfia délben néha összeveszett azon, ki mondja el az asztali áldást ebéd előtt. Megoldásként kitalálták, hogy felváltva mondják. Az egyik nap valami új történt, a legkisebb fiú nem a szokásos keresztvetéssel, hanem így kezdte az imát. Köszönöm, Atyám, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, hogy velem vagy. Köszönöm, Szentlélek, hogy segítesz jól viselkedni. A testvérei és a szülei ránéztek, nem kis csodálattal és tisztelettel. Ott az asztalnál a Szent Háromság valóságossá vált. Az igazi titok nem az, hogy hogyan lehet a három egy és az egy három, hanem az, hogy az egyetlen Isten mennyire közel van hozzánk. A végtelen Isten személyesen szeret engem, ismer, tudja a nevem, meghalt értem, és mégis bennem él. Szent Háromság vasárnapján újra megvallhatjuk, nem vagyok egyedül, Isten velünk van. A Teremtő Isten az én mennyei Atyám, Jézus Krisztus a megváltóm, a Szentlélek a társam, segítőm és vezetőm. Hívőként nem csak követem az Urat, hanem az isteni élet hordozója vagyok, amely a keresztség által belém áradt, és amely minden szentségben táplál, újjáteremtés megerősít. Ez a titok nem emberi okoskodásra, hanem alázatra és örömre hív. Alázatra, mert Isten nagyobb nálam, és örömre, mert a hatalmas Isten szeret engem. Ne próbáljuk Istent kicsinyíteni a megértés érdekében, hanem növekedjünk hitben, hogy együtt élhessünk vele. Szent Háromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Ámulattal állok szeretetet titka előtt. Köszönöm, hogy nem távoli hatalom vagy, hanem élő közösség, aki meghívsz a veled való életre. Atyám, hálát adok az életemért, amelyet neked köszönhetek, és a teremtett világért, amelyben élek. Jézusom, köszönöm, hogy megtanítottál szeretni és megváltottál. Szentlélek, segíts, hogy hitem élő legyen. Szent Háromság egy Isten, tölts be egész lényemet, hogy a szeretet, a béke és az egység tanúságtevője legyek a világban.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Csizmadia István pápai prelátus Eger belváros főplébánia plébánosa mutat be. Énekel az Andante Kamara kórus, vezényel Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!